Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezen az estén is elcsendesedhetünk előtted. Segítségül hívhatunk téged, a mindenség urát, Istenét és királyát, életünk jó pásztorát, megtartóját. Köszönjük neked, hogy a napi rohanás után megállva nincsen más dolgunk most ezekben a percekben, mint hogy ne csupán a fülünket és értelmünket, hanem a szívünket is kinyissuk előtted. Kérünk, segíts, hiszen sokszor még azok sem nyitják ki a szívüket, akik már régen hallják a te szavaidat. És sokszor azok nyílnak meg előtted, akik talán először jönnek be a te házadba, kíváncsian vagy bizonytalankodva, szorongva, mi is történik itt. Szeretnénk, ha mindenki megtapasztalhatná, Urunk, hogy itt veled találkozhatunk. Mert a te ígéd és a te lelked munkálkodik együtt, mindenütt, ahol segítségül hívnak téged, ahol az Úr Jézus nevében összegyűlnek néhányan, föléje hajolnak a Bibliának, és keresik, és várják a te szavaidat. Így vagyunk most is itt, Urunk. Nem emberi bölcselkedésre vágyunk, hanem a te üzenetedre. Arra a teremtő szóra, amely életet teremt bennünk. Olyan életet, amit eddig nem ismertünk. Várunk téged, hogy békéltess meg önmagaddal, hogy add a te békességedet nekünk. Így kérünk, áld és szenteld meg ezt az estét, ezt az órát, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A Lukács írása szerinti evangélium 16. fejezetéből olvasom Isten igéjét, a 22-től a 29. versig terjedő szakaszból. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek. Se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak prófétáik. Hallgassanak azokra. És ezen a mai estén ez az utolsó vers az, ami sajátos üzenetet hordoz most mindnyájunk számára. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük, és vannak prófétáik. Hallgassanak azokra. Talán a kedves jelenlévő testvéreim között is vannak úgynevezett lépcsőházi emberek. Azokat szoktuk jellemezni így, akiknek későn jutnak eszébe dolgok. Amikor már eljöttek valahonnan, és a lépcsőházba kapnak a fejükhöz, hogy ó, hát, ezt kellett volna mondanom. Én is sokszor ilyen vagyok. De itt most ez a gazdag ember tragikusan lépcsőházi ember. A pokolban jut eszébe, hogy gondoljon 5 testvérére. Mennyire elkésett vele. Tragikusan elkésett. Csak keveset tudunk a családjáról, az Úr Jézus nem részletezi itt ezeket a körülményeket. Az kiderül, hogy 6-an vannak testvérek. A vagyoni helyzetükről sem sokat tudunk, de arról igen, hogy nem élnek Istenfélő életet. Onnan gondolom ezt, és állítom, hogy így fogalmaz az Úr Jézus, így mondja a gazdag, kéri Ábrahámot, hogy majd Lázár beszéljen a lelkükre. Beszéljen a testvéreim lelkére, hogy ők is ide ne kerüljenek a gyötrelemnek erre a helyére. És akik itt voltunk tegnap, emlékszünk rá, hogy ez a gyötrelem szó az eredeti szövegben tulajdonképpen a vatkan agyarából származik. Arra utal ez, hogy olyan fajta fájdalmat, belső fájdalmat éreznek az elkárhozók, mint amikor testileg netán belénk hasít egy ilyen agyar. Újra és újra belé hasít az elkározott lelkek gondolataiba, hogy miért is nem tértem meg. Miért is csak most jut eszembe. Azt mondja a Biblia, hogy iszonyatos gyötrődés lesz. Ez az örökkévaló lelkiismeret furdalás, ez az újra és újra belénk hasító, fájdalmas kérdés. Miért nem engedtem az Isten hívó szavának? A gazdag tudja, 5 testvérének határozott szóra, szíven találó bizonyságtételre van szüksége. Az eredeti szöveg szerint tulajdonképpen esküre, eskü erejű szóra, tanúságtételre van szükségük ahhoz, hogy megtérjenek. Ezt kéri Ábrahámtól, hogy talán Lázár még visszamehetne, és ilyen esküszóval, erős bizonysággal beszélhetne a lelkükre. Mert egyébként ők is a gyötrelemnek erre a helyére jutnak. Valakinek el kellene mondani számukra, hogy bizony, bizony Isten! Bizony van Isten. El kellene mondani, amit ma így fogalmazunk, mint egy esküként, hogy az ég szerelmére kérlek. Az ég szerelmére kérlek. Hagyj fel bűneiddel. Térj az Úrhoz, mert irgalmas és megbocsát. De az 5 testvér nem hallhatja fivérük esdeklő szavát, sem Lázár bizonyságtételét, pedig most már, hogy kérné őket a gazdag testvér? Hogy mondaná már nekik? Talán így, talán más szavakkal. Az ég szerelmére kérlek titeket. Térjetek meg. De halott nem könyöröghet az élőkért. Mint ahogy élő sem a halottakért. Ezt így október végéhez, november elejéhez közeledve jó megértelünk a Bibliából. Halott nem járhat közben az élőkért, és élő sem könyöröghet a halottakért. Lezárult. Lezárult az a kapcsolat, ami még itt összekötött minket testvéreinkkel, rokonainkkal, barátainkkal. Mert a Biblia végig arról szól, amit az élő Pálapostól mond az élő korintusiaknak például, mintha az Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ezt húsvér élő korintusi gyülekezeti tagoknak írja a közöttük is többször megforduló apostol. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. És ugyancsak ő írja a Galatáknak, hogy szeretnék változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek. Megvallom testvéreim, hogy néha én is valami hasonlót érzek. Olyan jó lenne változtatni valahogy a hangomon. Valahogy elmondani, hogy térjetek meg, de úgy, hogy ez a szívetekbe hasítson. Valahogy úgy változtatni a hangomon, hogy mindenkit fölrázzon a szó. Ne maradj abban, amiben vagy. Mert ha megkérdezzük, hadd kérdezze meg az ige a szíveteket, akkor vajon ki hogy válaszol? Kinek van a jelenlévők közül örök élete? Ki fog üdvözülni közülünk, testvéreim? És ki kárhozna el, ha ma este meg kellene halnia? Elhunyt szeretteink nem tudnak segíteni rajtunk. Akár a mennyben, akár a pokolban szorongnak értünk. Az öt testvér eltemeti fivérét tisztességgel, és minden megy tovább. Élik az életüket, mintha mi sem történt volna. Fogalmuk sincs róla, hogy közben mi történt gazdag testvérükkel. Mint ahogy arról sincs fogalmuk, hogy most már hogy aggódik értük. Mert hogy aggódni való a sorsuk. Iszonyat, ami felé tartanak. Gazdag testvérük már tudja, ők pedig úgy élnek, ahogy az Úr Jézus az utolsó napokról is beszél. Esznek, isznak, férjhez mennek és házasodnak az emberek, mint a Noé napjaiban is, és nem vesznek érte észre semmit sem. És egyszer csak megjelenik az Úr, harson a szóval, angyalok kíséretével, és véget vet e korszaknak. És maga elé állítja a népeket mind. Téged és engem, kicsinyeket és nagyokat. De előtte rohan a világ, zajlik az élet, és nem vesznek észre semmit sem. Ez az öt testvér is tisztességgel eltemette az ő szerettét, testvérét, de nem tudtak semmit arról, hogy mi zajlik oda át. Nem tudták, hogy egykori dúsgazdag, szabadon és szabadosan élő testvérük milyen gyötrelmeket él át, és hogy aggódik miattuk. Igen, ő már tudja, amit a testvérei nem, hogy iszonyú az örökké valóság Isten nélkül. Sokan kérdezték már tőlem is, hogy mi lesz a halál után. Vagy ebben a bizonyos köztes időben, aki már egy kicsit a Bibliát ismeri, a halálunk és az utolsó ítélet napja között, amit tudunk biztosan az elég, már a halálom pillanatában eldőlt a sorsom. Ennyit tudunk. És ez indoklást kap majd az ítéletben, ez a sors, hogy miért pont az egyik az Ábrahám kebelén, a másik a gyötrelemben. Így olvassuk a Máté evangélium a 7. részében. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, mondja az Úr Jézus, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. És tudjátok, hogy mi a félelmem és sokunk félelme, akik Isten igéje alapján tájékozódunk, hogy ott a gazdaggal együtt számtalan templomba járó református atyánk fia is ott lesz. De majd, ha tovább megyünk, még látjuk, hogy mások is lehetnek ott. Nem csak ott, akik a padban ülnek, hanem még akik itt állnak, azok is. A halottak már tudják, mi az igazság, de nincs többé beleszólásuk a földi életbe. Sátáni hazugság az, hogy lehet valamilyen módon manipulálni az ő sorsukat, sátáni hazugság az, hogy meg lehet idézni őket. Meggyőződéssel vallom, hogy csak a démonok játszanak velünk már azokkal, akik a spiritizmussal kacérkodnak, hiszen egyes beszámolók szerint egy-egy ilyen szeánszon még magát Jézust is meg lehet idézni. Hát már bocsánatot kérek, megnézném én azt, hogy a királyok királya és az uraknak ura egy spiritista médium kedvéért megjelenik, és ott társalog. Ez a démonvilág szörnyű játéka és hazugsága velünk emberekkel. Nem szakadék, lezárt út, berekesztett kapcsolat. Erről beszél az Úr Jézus. A halottak világa és a mi világunk között. Nincs testvérük ezeknek az embereknek, akik itt a földön maradtak, aki beszélhetne, eskü alatt tanúskodhatna nekik a valóságról. De testvéreim, van Mózesük. És vannak prófétáik. Mert Isten nem a halottakat küldi vissza, hanem az élőkre bízta az üzenetet. És így szeretném nagy-nagy szeretettel felidézni a sokak számára jól ismert mondatot. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Ezt élőként mondhatom az élőknek. E testben élőként a testben élőknek. Ne félj, mert Jézus megváltott téged. Hihetetlen ajándék, hogy Isten kijelentette magát. Elmondta, hogy ő él és ő szeret. Nem kell kitalálnunk. Ebben különbözik a keresztény vallás, a keresztény hitünk minden más vallástól. Mert az élő Isten maga mutatkozott be. A prófétáknak, sőt személyesen, az ő fiában. Mert aki engem látott, látta az atyát, mondta Jézus. Mert senki sem mehet az atyához, csak is általam. Mert én onnan jöttem, az atyától, és oda térek vissza. Ezt senki más nem mondta, és nem mondhatta a történelemben. És bárki mondta is netán, Jézus élete hitelesítette azt, amit mondott. Mert Jézus volt az egyedüli, aki úgy is élt, ahogy hirdette. Nem kell azon tépelődnünk, hogy mi van a halál után, mert a lényeg pontosan tudható. Az egyik vigasztalódik, a másik gyötrődik. Mert nekünk már nem csak Mózesünk és prófétáink vannak, hanem Úr Jézus Krisztusunk, aki a halálból is visszajött. De sokan mondták már nekem is, hogy ó, tiszteletes úr, nem jött onnan még vissza senki sem. Nem? Hát Jézus. Több mint 500 emberrel találkozott a feltámadása után, tudjátok? Több mint 500-an tanúskodnak amellett, hogy akit a halott kém, a római gyakorlott halott kém halottnak nyilvánított, azzal a Jézus Krisztussal találkoztak, beszéltek, ettek, ittak, jártak együtt még 40 napon át. Nem jött még onnan vissza senki sem. Dehogy nem. Ami Urunk az emberré lett, a valóságos húsvér emberré lett, Úr Jézus Krisztus. Ezért a megtérő hívő ember mindenestől ráépíti a sorsát. Ahogy aztán ezt az Efézusi levélben olvassuk, mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. És most Jézus Krisztus az, aki lelkedre beszél, aki int, aki tanúskodik, aki akár eskü alatt is vallja, mert ezt is mondja a Biblia, hogy megesküdött az Úr önmagára, mert nagyobbra már nem esküdhetett. És ebben az esküben ott van ez a mondat is. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Péter apostol is teljes meggyőződéssel írja a következőket. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, míg felragyog a nap és felkel a hajnal csillag a szívetekben. Eszembe jutott édesapámnak egy története, amit elmondott, egy korábbi gyülekezetében esett meg, meglátogatott valakit, hűségesen templomba járó atyánk fiát, egy presbiter, és egyszer így fakadt ki az illető, amikor beszélgetni kezdtek bibliai dolgokról, hogy tiszteletes úr, én mindent hiszek, amit az egyház tanít, csak a feltámadást nem. Hát erre megkérdezte a jól emlékszem, édesapám, hogy akkor pontosan mit is tetszik hinni, ha a feltámadást nem. A gazdag már tudta, csak későn tudta meg, hogy van élet a halál után. Te most tudod meg. Ha máskor nem, most már hallottad. Ezentúl nem mondhatod, hogy én nem tudtam róla. Voltaire, vagy Nietzsche, és mások, akik a kereszténység végét hirdették, akik Isten haláláról beszéltek, gondolkoztak és írtak,
ma pontosan látják a valóságot. A halál után pontosan az következik, amit Mózes és a próféták, s maga az Úr Jézus Krisztus kijelentett. Ma a nagy gúnyolódók is tudják. Jézus Krisztusnak volt, és az ő prófétáinak igaza. Így olvassuk a Zsidókhoz írt levél 9. részében. Mert elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután az ítélet következik. Mennyire másképp beszélnének ma a nagy gúnyolódók. És ne higgyetek, testvéreim, a prekoncepciózus könyveknek, amelyek eleve valamit szándékosan sugallni akarnak. Sokan olvasnak ilyen beszámolókat, és könyv is megjelent, szándékosan nem reklámozom itt, amely a halál utáni élményekkel foglalkozik. Egy keresztény orvos is végzett hasonló kutatásokat. Egészen más eredményre jutott, mint ez a bizonyos könyv. Mert ez a könyv arról beszél, hogy akik a klinikai halálból visszajöttek, azok rózsaszínű fényt láttak, melegséget éreztek, és valami kellemes bizsergés fogta el őket. Ez a keresztény orvos is beszélgetett ilyenekkel, nem egy, nem két emberrel, akik visszajöhettek a klinikai halálból, és azt írja le, hogy egészen más tapasztalatokat szerzett. A legtöbbjük valami olyat érzékelt, mondjuk így, amiről nem mert beszélni. Nem mert beszélni róla. Igen, testvérem, egyszer a nagy gúnyolódók is mélyen hallgatók lesznek. És ma, amennyiben így gondolkozunk, hogy az idő párhuzamosan fut az örökké valóságban és itt, hát ez persze egy egyszerű emberi gondolat, hiszen a kilépünk-e testünkből azért másképp alakulnak majd ezek a dolgok. De most gondoljuk el ilyen egyszerűen, emberien. Ma az egykori nagy gúnyolódók ott vannak a gazdaggal együtt, és gyötrődnek. Miért nem tértem meg? Miért nem hallgattam Mózesre és a prófétákra, magára az Úr Jézus Krisztusra? Ma még, mi még változtathatunk a sorsunkon. Isten kegyelmesen elénk jön, és felkínálja ezt a lehetőséget. Mi tart vissza? Mi tart vissza, hogy megvalld bűneidet? Mert ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Mi tart vissza, hogy Jézus Krisztust befogadd, mint uradat, és mint személyes megváltódat? Akik pedig befogadták őt, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Vajon mi tart vissza, hogy Jézus Krisztus számodra ingyenes ajándékát elfogad? Mi tartotta vissza ezt a hat testvért? Erről már volt szó az elmúlt napokban, csak röviden utalok rá, a gazdagságuk. Kinek kell Mózes, ha van vagyon? Látjuk a nyugati példákat, halljuk a híreket, ahogy sorra rendre adnak el templomokat, mert kiürültek. Kinek kell Mózes, ha van pénz? De kinek kell bármi ebben a mai világban, ami egykor még érték volt? Napi hír. Ma Magyarországon a 25 év alatti férfiak 15-20%-a úgy nyilatkozik, hogy nem kíván gyermeket vállalni. Ez döbbenetes, tragikus. 15-20%-a a fiatal embereknek. Na de hát minek gyerek? Akkor kevesebb pénz, kevesebb idő, kevesebb kényelem marad nekem. Még a vallásos, jótékonykodó gazdag ifjú is azért kárhozott el, mert inkább a vagyon, mint az, hogy Isten szeretetétől függően éljen. Függőségben éljen. Inkább világi örömök, mint Jézus követése.
De testvéreim, nagyon szíven ütött, amikor elcsendesedtem az ige fölött, nem csak ez tarthat vissza a megtéréstől. Azt olvassuk itt, hogy van Mózesük, mondja Ábrahám ennek a gazdagnak. Hallgassanak Mózesre és a prófétákra. De testvéreim, ez a Mózes nem egy makulátlan hérosz. A Biblia a világ legőszintébb könyve, tessék olvasgatni és tanulmányozni. Hőseit is teljes nyomorúságukban mutatja be. Nincs még egy ilyen könyv. Olvasunk Mózes indulatairól, sőt gyilkosságáról. Olvasunk hazugságairól, keserűségéről, arról, hogy az Istentől kapott kőtáblákat, amire maga Isten újja véste föl a 10 parancsolatot, azt Mózes összetöri. Mózes nem egy hérosz. Húsvér ember. És tudjátok, hogy ma mindez hogyan jelenik meg közöttünk, és talán bennünk? Ha ilyenek a papok, a lelkészek, akkor nem kell az ő egyházuk. Ismerős? Mondd ki, testvérem, a szíved megbotránkozásait. Mint hogy vasárnap délelőtt milyen megdöbbentő volt, akik itt voltunk, emlékszünk rá, akkor bejött egy fiatalember, és ide előre jöve leborult, hallgatta az igehirdetést, és egyszer csak, amikor a világ nagy nyomorúságairól volt szó, végtelen igazságtalanságról, ami jellemzi a gazdag és a szegények viszonyát, egyszer csak hangosan elkezdett beszélni, és ezt mondta, hogy hol van az egyház? Hol van az egyház? Bizony sokan mondják, én Istenben hiszek, de a papok, lelkészek uralmát és kétszínűségét el nem szenvedhetem. Testvéreim, igazuk van. És ha ilyen megbotránkozás van a szívedben, lehet, hogy igazad van. Számtalan példát lehet hozni a történelemből, amikor az egyház vezetői és tagjai megbotránkoztatóan éltek. Ma is hallunk arról, amikor homoszexuális párokat összeesketnek bizonyos nyugat-európai egyházak. Sőt, hallottam, hogy Németországban már van egy ilyen törvény állítólag, hogyha valaki erről a bűnről bűnként mer beszélni a templomban is, akkor 3 évi börtönnel büntethető. Megyünk Európába. Aztán az egyház hallgat. Hallgat fontos kérdésekben. Abortusz, eutanázia, génsebészet, klónozás, de általában háború és béke kérdésében. És a már említett végtelen igazságtalanság kérdéseiben. Amikor 40 milliárd dollárral föl lehetne számolni Afrikában az éhezést, a szomjazást, a betegségeket, és ugyanakkor csak cigarettára elkölt a nyugati világ 50 milliárd dollárt egy évben. Ugye ismerős, ha a papok ilyenek, miért álljak én be az egyházba? Számtalan példát lehetne hozni erre, ami az egyház bűneiről szól. És hadd valljam meg itt előttetek őszintén, engem is megállított, nem is olyan régen Isten. Megállított, és meg kellett kérdeznem, hogy vajon rajtam maradhat-e a palást. Én akkor úgy láttam, hogy nem. Jézus nem tudta, hogy milyen volt Mózes. Jézus nem tudta, nem tudja, hogy ki vagyok én, de nagyon jól tudja. Mégis Mózest ajánlja, mert Jézusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Joel próféta könyvében van egy ilyen mondat. Sírjanak a papok, az Úr szolgái. És ha sírunk, ha sírok,
és ha sírsz, testvérem, a bűneid fölött, akkor irgalmasság az irgalmasság diadalmaskodik az ítéleten, ahogy a Jakab 2.13-ban olvassuk. De csak akkor. Sírjanak a papok, az Úr szolgái. Te viszont, kedves testvérem, aki most még nem sírsz, hanem ott van a szívedben a sérelem, a megbotránkozás, kérlek, gondold meg, az egyház bűnei miatt akarsz elkárhozni? Mert az, hogy mi és mások nyomorultak vagyunk, az rajtad nem segít. Mert ilyenek vagy olyanok a hívő ismerőseid. Azért akarsz elkárhozni, és taszítod el magadtól az egész ügyet, Mózes, prófétákat és Jézust? Ezek a hívő ismerőseid is megítéltetnek majd velünk együtt. Mert a hívő népen kezdődik el az ítélet, és ott van az 1 Korintus 3-ban, hogy bizony az Úr Jézus először minket fog maga elé állítani, és meg fogja vizsgálni, hogy a mi hívő életünk alapjára mit építettünk? Fát, szénát, pozdorját, semmit érő dolgokat? Vagy aranyat, ezüstöt, amely megmarad? El ne vesz azért, testvérem, mert megbotránkoztál hívő emberekben. Jézus Krisztus előtt ugyanis majd hiába mutatkozz mások bűneire. A tieidet vald meg bűnbánattal, és akkor megmenekülsz. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Tudjátok, az a kép jutott egyszer eszembe, olyanok vagyunk mi emberek, mint ha elképzelünk egy ilyen jelenetet, hogy az emberek, az emberiség a bűn tengerébe süllyedve létezik, mindnyájunkat oda láncolt a világ fejedelme, a mélységbe nem tudunk felül emelkedni, ott vagyunk benne a bűn tengerében, csak az a különbség, hogy van, aki mélyebbre süllyedt, van, aki kevésbé süllyedt el. Van, aki 1 méterre van a felszín alatt, van, aki 11 kilométerre való a Marianna árok mélyén. És közben egymásra mutogatunk. És körülbelül ezt mondjuk, hogy ha-ha, te ott fulladsz meg 10 méterre. Én meg itt fulladok meg 1 méterre. Azért, mert más esetleg mélyebbre süllyedt. Ez nem segít rajtad. Csak Jézus. Csak egyedül ő. Mert ma már tudjuk, hogy most már nem csak Mózesre és a prófétákra, sőt mindenek előtt nem is rájuk, hanem mindenek előtt arra hallgatunk, akiről ők bizonyságot tesznek. Úgy, ahogy a mennyei hang kijelentette a tanítványoknak a megdicsőülés hegyén, ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. Mert van Krisztusunk. Erről szeretnék végül bizonyságot tenni közöttetek. Van Krisztusunk, megmentünk, de kell-e? Vagy benne is hibát találsz? Vedd észre, hogy világméretű szellemi hadviselés folyik ellene. Még amikor szupersztárnak nevezik, akkor is lejáratják. Többen ismerik, gondolom, legalább hírből a 70-es éveknek műzikeljét, lemezen is lehetett kapni, film is lett belőle. Szupersztár, Jézus Krisztus szupersztár. Mégis a valóságos Jézus lejáratása az egész mű. Mert egy tétova, bizonytalan, erőtlen és hitetlen ember, aki ott megjelenik szupersztárként. Júdás sokkal pozitívabb szereplő. Könyvek tömege jelenik meg ma Magyarországon is. Ma is kezembe került egy. Azzal foglalkoznak, hogy vajon egyáltalán izraelita zsidó volt-e Jézus. Aztán mások, hogy hova tűnt a halála után, és hogy manipulálta az egyházat. Elképesztő badarságok és sötétségek. Óriási biznisz az írónak. Kapkodják az emberek, és egyre messzebb és messzebb kerülnek a valóságtól. Az ember bemocskolja az eget is, a szentet is gyalázatosnak mondja, a tisztát is mocskosnak állítja be. Pedig hozzánk hasonlóan megkísértetett, mondja Jézusról az ige, kivéve azt, hogy elbukott volna, hogy vétkezett volna. Van Krisztusunk, aki szent és igaz, aki tiszta, és aki hatalmas, és az ő tisztaságát és méltóságát nem szennyezi be semmi sem. De ha tiszta, akkor nem erőtlen, kérdezik mások. Miért engedi, miért nem állítja le a gyalázását és a káromlását? De mit gondoltok, testvéreim? Lefogta valaki valaha az ő kezét? A feltámadása óta, mennybe menetele óta. Lefoghatja valaki az ő kezét? Hadd idézem egyházunk egyik gyönyörű hitvallási tételét. Mit hiszünk az Anya Szent Egyházról? Azt, hogy Isten fia, a világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből, ígéje és szent lelke által az igaz hit egységében, magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy ennek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Nem fogta le senki Jézus Krisztus kezét. A világ kezdetétől végéig lesznek megtérések. És szaporodni fog az üdvözülő sereg. És lesznek Lázárok és mások, akik ott lesznek a dicsőült örömben. Jézus Krisztus ma is teljhatalommal gyűjti a maga népét. Mocskolhatják, ahogy akarják. Feje tetejére állhat a világ. Tombolhat a sátán, ahogy akar. Testvér, ha ma te is érzed, hogy hív ő, akkor itt és most az övé lehet. Mondjon a világ, amit akar, sóghat a sátán, amit akar, de itt és most Jézus Krisztusé lehet. Nem fogja le az ő kezét senki sem. És egyszer, ahogy utaltunk már rá, gyalázkodók és mások elszámolnak majd. De te nézz föl Jézusra, aki ellenállhatatlan szeretettel vonz magához, aki életre kelt, ahogy az Efézus 2.1-ben olvassuk, ti is, akik vétkeitek miatt halottak voltatok, életre keltett titeket. Ő kelt életre arra, hogy megtérhess, hogy akarhasd az üdvösséget, mert még azt sem tudjuk akarni. Hát halottak vagyunk bűneink miatt, lelkileg halottak. Hát Jézusnak kell ide jönnie, egészen odaállni melléd, és megérinteni téged. De ő megérint, és akkor kezdődik a te megtérésed. És hirdetem hittel, hogy itt és most azért készítetted el az este, és az egész hét, mert Jézus Krisztus el akart jönni ebbe a templomba, és mindaz, aki hallja ezt a hírt, azt ő újonnan akarja szülni. Eljön hozzád, hogy életre keltsen, különben még az üdvösségedet sem tudnád akarni. De ha már érzed, hogy belülről valami mozdít, jöjj és tárd ki előtte a szívedet. Van Krisztusunk, él az Úr és uralkodik. Ahogy Jób már megvallotta az ősidőkben, tudom, az én megváltóm él. Ő a te megváltód mindent elrendezett, hogy megtérhess, és Isten gyermeke lehess. Íme minden kész. Jöjjetek a lakomára. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy hatalmas karodat senki és semmi nem foghatja le. Köszönjük, hogy bármennyire tombol ez a világ, mégis mi hívő emberek átéltük és megtapasztaltuk, hogy odaléptél hozzánk. Bűneink ellenére kijelentetted végtelen szeretetedet, és megelevenítetted a mi szívünket. Kérünk, kérlek Uram, hogy tedd meg ezt ma este is. Mindenkivel, aki itt van. Mindenkivel, aki érzi már, hogy ott vagy az élete hajtajában. Aki érzi már a te érintésedet, hallja a te szavadat, hadd nyissuk meg magunkat előtted, hadd legyünk a tieiddé. Hadd tapasztaljuk meg, Urunk, hogy hazugság volt mindaz, ami félrevezetett, ami azt mondta, hogy nem vagy erős és szerető Úr. Hadd
dőljenek le falak, amelyek elválasztottak minket tőled, és hadd lássuk meg, hogy győzelmes és csodálatos úrként jársz ma is a te néped előtt, és sereget gyűjtesz arra a napra, amikor majd megmutatod, tiéd a hatalom menjen és földön. És köszönjük, hogy ez a hatalom a szeretet hatalma. Így kérünk, fogadd el, amikor bűneinket megvalljuk előtted, és kérünk, segíts, hogy a bűnvallásban őszintek, könnyek, hadd toluljanak szemünkbe, szeretnénk sírni, akár papok, lelkészek vagyunk, akár gyülekezeti tagok, sírni bűneink fölött, elveszettségünk fölött, és utána sírni azon, hogy mégis szeretsz. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, amit elkezdtél bennünk ezen a héten, vidd véghez. Adj nekünk találkozást önmagaddal, már itt a földön, hogy majd oda át, ott lehessünk a veled találkozó, dicsőítő seregben. Így kérünk, nagy nevedért, hallgass meg, és könyörülj rajtunk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk most és minden időben.